Üdvözlünk benneteket az utolsó napok szentjeinek Jézus Krisztus Egyháza általános segítőegyleti gyűlésén. Julie B. Becknő testvér vagyok, a segítőegylet általános elnöke. Ezen a gyűlésen Thomas S. Manson elnök elnököl. Nagyon szeretjük őt és hithű tanácsosait Henry B. Eyring és Dieter F. Uchtdorf elnököt, akik itt vannak velünk. Köszönjük a tanácsosaimat, Sylvia H. Orred és Barbara Thompson nőtestvéreket is. Jelen van még Robert D. Hales-Elder és Neil L. Anderson Elder a 12 apostol kvórumából, valamint Craig C. Christensen Elder a 70-ektől, aki a tanácsadónként szolgál. Az emelvényen foglal helyet továbbá a fiatal nők és az elemi általános elnöksége, valamint a segítőegylet általános testületének tagjai. Ezt a gyűlést 82 nyelven közvetítik a világ 175 különböző országában, nemzetében és tartományában élő nőtestvéreknek. Az elmúlt évben a segítőegylet elnökségeként személyesen is találkozhattunk a Közép- és Dél-Amerikában, az Egyesült Államokban, Ázsiában, Európában, Afrikában, Mexikóban és a Dél-Csendes-óceáni szigeteken élő nőtestvérekkel. A gyűlészzenét a Utah Kearns terület segítőegyleteiből alakult kórus biztosítja, vezényel Kathy Jolly, orgonán kísér Linda Margetts. Nyitóénekként a kórus és a gyülekezet együtt elénekli a Számold össze áldásaidat című himnuszt. Sharon L. Eubank nőtestvér, a segítőegylet általános testületének tagja fogja mondani a nyitóimát.
Thank you. Our Father in heaven.
Drága mennyei atyánk, hálásak vagyunk a konferencia kezdetén, hogy összejöhettünk világszerte. Köszönjük a lehetőségeket, hogy hallhatunk a segítőillet általános elnökségétől és Monson elnöktől. Köszönjük a visszaállított evangéliumot és az erőt, amit az életünkbe hoz nekünk, és Jézus Krisztus áldozatát. Kérünk, áld meg azokat, akik beszélni fognak, és azokat is, akik hallgatnak, hogy kinyithassuk szívünket, hogy nőtestvéreként, lányokként és barátokként összekapcsolhass bennünket. Hálásak vagyunk Krisztus evangéliumáért. Jézus Krisztus nevében, ámen.
Thank you, Sister Eubank.
Köszönjük, Eubank, nőtestvér. Manson elnök arra kért, hogy ma este én legyek az első beszélő. Beszédem után a kórus a Fel tovább című himnuszt fogja énekelni.
Sister Smith served as president from 1974 to 1984. We miss her this evening.
Smith nőtestvér, 94-ig szolgált, nagyon hiányzik ma nekünk, barátunk volt, és
President Monson has asked that I be the first speaker this evening. At the conclusion of my remarks, the choir will sing Carry On. Sister Sylvia H. Allred will then speak.
Ezt követően Sylvia H. Allred nőtestvér szól hozzánk. Őt Barbara Thompson nőtestvér követi majd. Thompson nőtestvér beszéde után a kórus és a gyülekezet elénekli a Több szentséget adjál című himnuszt. Ez a gyűlés egy ajándék mennyei atyánk minden olyan leányának, aki szeretné megtudni az ő gondolatait és akaratát, és szeretné megérteni saját felelősségét az ő tervében. A múlt évben közületek sokat meglátogattam, és szívemet megérintette, amikor a szemetekbe néztem, megöleltelek titeket, együtt sírtam vagy nevettem veletek, és meghallgattam örömeiteket, bánataitokat és győzelmeiteket. Mindannyian leírhatatlanul értékesek vagytok, és mennyei atyánk jól ismer benneteket. Isten leányaiként örökkévaló rendeltetésetekre készültök, és mindannyian női mi voltal, természettel és felelősségekkel rendelkeztek. A családok, a közösségek, ennek az egyháznak, valamint a szabadulás drága tervének a sikere a ti hithűségeteken múlik, ó drága nőtestvéreim. Mennyire szeretünk titeket, és mi is sokat imádkozunk értetek. Mindannyian egy nagyon személyes, halandó élmény közepén vagyunk. Két nőtestvér, akikkel nemrégiben találkoztam, jól szemlélteti, hogyan éljünk hithűen. Az egyikük Brazília középső részén él. Kedves kis vöröstéglás háza, mely egy vörös téglakerítéssel körülvett vörös földön áll, a béke kikötője és menedék a külvilág elől. Csillogó szemű gyermekei ismerik az elemis énekeket, háza falait pedig a szabadítót, templomokat és Isten prófétáit ábrázoló képek díszítik, melyeket a Liahona folyóirat vágott ki. Férjével együtt komoly áldozatokat hoztak, hogy a templomban összepecsételjék őket, és ezáltal gyermekeik a szövetségben születhessenek. Elmondta nekem, folyamatosan azért imádkozik az Úrhoz, hogy adjon neki elég erőt és sugalmazást, hogy világosságban, igazságban és az evangélium erejével tudja felnevelni a gyermekeit. Egy másik nőtestvér egyedül él egy kis lakásban, egy hongkongi épület 80. emeletén. Bár küzd néhány fizikai nehézséggel, mégis vidám és önálló. Családjában ő az egyetlen egyháztag. Egy kis polcon tartja szentírásait, a segítőegyleti kézikönyveit és más egyházi könyveket. Meghívta a lelket otthonába, mely a béke kikötője lett, ő pedig világosságként ragyog gyülekezete tagjai számára. Tudjuk, hogy nagyon sok nőtestvér elnyomás alatt egy vagy veszélyes körülmények közepette él. Néhányan állandóan éheznek, és vannak, akiknek napról napra össze kell szedniük minden bátorságukat, hogy kitartsanak hitükben a csalódásaik és mások árulása ellenére. Mivel az utolsó napokban élünk ezen a földön, nagy küzdelmek jelei mutatkoznak mindenhol. bőségesen keringenek mítoszok és tévhitek az utolsó napi szent nők erejéről, céljáról és helyzetéről. Elterjedtek olyan nézetek, hogy mi kevésbé vagyunk fontosak, mint a férfiak, hogy általában aranyosak, de tudatlanok vagyunk. És hogy mindegy is mit teszünk, mert az soha nem lesz elég ahhoz, hogy mennyeatyánk elfogadjon bennünket. Ahogyan Pál apostol mondta, ti köztetek is vannak hamis tanítók, akik veszedelmes eretnekségeket fognak becsempézni, és az Urat, aki megváltotta őket, megtagadják. A Mormon könyve leírja, mi történik éppen. Mert íme azon a napon az emberek gyermekeinek szívében fog tombolni, és bújtogatja őket, hogy haragudjanak mindarra, ami jó. És másokat lecsendesít, és testi biztonságba ringatja őket, úgyhogy ezt mondják, minden jól van Sionban, igen, Sion virágzik, minden jól van. És így szedi rá lelküket az ördög, és vezeti el őket gondosan le a pokolba. És íme másokat hízelgéssel vezet félre, és azt mondja nekik, hogy nincs pokol, és így szól hozzájuk. Én nem vagyok ördög, mert az nincs, és így suttog a fülükbe, míg meg nem ragadja őket borzalmas láncaival. Ebben a környezetben, ahol minden jár nekünk, mindenre van mentség, valamint megszokott dolog a közöny és a csábítás. Isten azon leányai, akik nem elég óvatosak, imádságosak és sugalmazottak, fokozottan ki vannak téve annak, hogy kívánságoktól űzött asszonyokká váljanak, akik különböző idegen isteneket imádnak. Az élet nehézségeinek és a világ népszerű eretnekségeinek eredményeképp sok nőtestvér inkább hisz a mítoszoknak, mint az igazságnak. Isten tervétől való elhajlásukat mutatja az is, hogy mint kiderült, sok nőtestvér még olyan alapvető dolgokat sem tesz meg, mint az imádkozás és a szentírás olvasás. Az Úr maga mondta, hogy ez a figyelmeztetés napja, és nem a sok szó napja. A segítő egyletet nem azért szervezték meg, hogy menedéket, hanem hogy védelmet nyújtson. Azért, hogy a veszedelmes időkben őrizni, tanítani és ösztönözni tudja leányait, Isten felhatalmazta Joseph Smith prófétát, hogy szervezze meg az egyház nőtestvéreit. Ezt az istenileg kijelölt és papságközpontú szervezetet segítő egyletnek nevezzük. A segítőegylet célja, hogy felkészítse Isten leányait az örök élet áldásaira, miközben gyarapodnak hitben és személyes igaz lelkűségben, megerősítik a családokat és az otthonokat, és megkeresik és segítik a szükséget szenvedőket. A segítőegylet világossá teszi a feladatunkat, és Isten leányaiként egyesít bennünket az ő tervének védelmére. A téves azonosságtudat, a zavarodottság és háborgatás ezen időszakában a segítőegylet célja, hogy iránytűként és kalauzként szolgáljon arra, hogy a hithű nőknek megtanítsuk az igazságot. Az igaz lelkű nők napjainkban a kiáradó személyes kinyilatkoztatás elnyerésére törekszenek, hogy ellen tudjanak állni a figyelmüket elterelő dolgoknak, harcoljanak a gonosz és a lelki pusztulás ellen, és felülemelkedjenek az őket sújtó csapásokon azáltal, hogy gyarapítják hitüket, megerősítik a családjaikat és otthonaikat, és segítséget nyújtanak másoknak. Elnökségünk imádkozott, bőjtölt és gondolkodott, valamint tanácskozott a prófétákkal, látnokokkal és kinyilatkoztatókkal, hogy megtudjuk, mit szeretne Isten, mit tegyünk, hogy segítsünk leányainak erősnek maradni a csapások közepette, melyek a föld lakóit érik. Azt a választ kaptuk, hogy az egyház nőtestvéreinek ismernük és tanulmányozniuk kellene a segítőegylet történetét. A segítőegylet történetének megértése erősíti a hithűnők alapvető identitását és értékét. Ennek következtében elkészült az egyház segítőegyletének története, melyet jövőre használhatunk. A segítőegylet története azonban már ezt megelőzően is fokozott figyelmet kap, például a Liahona és Ensign folyóiratok látogató tanítói oldalain. Szervezetünk történetének elkészítése sugalmazott és kinyilatkoztatással teli élmény volt. Miközben tanulmányoztuk a segítőegylet történetét, megtanultuk, hogy az Úr segítőegylettel kapcsolatos célja és elképzelése nem egy álmosító vasárnapi gyűlés volt. Sokkal, de sokkal nagyobb terve volt vele annál, mint hogy létrehozzon egy női klubot, vagy egy közös érdeklődési körrel rendelkező csoportot. Arra szánta a segítőegyletet, hogy az segítsen neki népe épes építésében és a templomi áldásokra való felkészítésében. Azért hozta létre ezt a szervezetet, hogy felsorakoztassa leányait az ő munkája mellett, és igénybe vegye segítségüket királyságának felépítésében és Sion otthonainak megerősítésében. Tanulmányozzuk a történelmünket, hogy megtudjuk, kik vagyunk. Világméretű éhség tapasztalható a tisztességes nők körében, hogy megtudják, kik ők, és milyen értékesek és fontosak. A segítő egylet történetének tanulmányozása és alkalmazása meghatározza és kifejezi, kik is vagyunk szabadítónk Jézus Krisztus tanítványaiként és követőiként. Hithűségünk és szolgálatunk a megtérésünk jele, és tükrözi azon elkötelezettségünket, hogy megemlékezzünk őrá, és kövessük őt. 1830. júliusában az egyház visszaállításának kezdetén az Úr kiválasztotta az ő első női vezetőjét, és egy kinyilatkoztatásban e szavakat intézte hozzá. Szólok hozzád, leányom, Emma Smith, mert bizony mondom neked, hogy mindazok, akik befogadják az evangéliumomat, fiak és leányok a királyságomban. A segítő egylet története megtanítja nekünk, hogy mennyei atyánk ismeri az ő leányait, szereti őket és konkrét feladatokat ad nekik. Történelmünk arra is rámutat, hogy halandó küldetésünk során szólt hozzájuk és vezette őket. A segítő egylet története ezen kívül felemeli és igazolja a nők tekintélyét, és megmutatja, hogy társakként miként dolgoznak együtt a hithű papságviselőkkel. Tanulmányozzuk a történelmünket, hogy megtudjuk, mit kell tennünk. Történelmünk által megtanuljuk, mit kell tennünk, hogy felkészüljünk az örök élet áldásaira. A segítő egyletnek, mint szervezetnek mindig is a feladatai közé tartozott, hogy megszervezze a nők erőit Sion egyházközségeiben és gyülekezeteiben. A segítő egyleti gyűlések, a látogató tanítók közreműködése és együttes szolgálata által Isten leányai oktatásban részesülnek. Figyelnek rájuk, és sugalmazást kapnak az Úr munkájáért és királyságáért végzett feladataikhoz. A gyülekezeti és egyházközségi segítő egyleti elnököket elválasztották arra, hogy irányítsák ezt a munkát. Egy évvel ezelőtt ugyanezen a gyűlésen kihirdettük a segítőegylettel kapcsolatos irányelveket. Örömmel jelentjük, hogy a legtöbb egyházközségben és gyülekezetben a segítőegyleti elnökségek és nőtestvérek világszerte elfogadták ezeket az irányelveket és azok szellemiségét. Öröm volt nézni a segítőegylet történelmi céljának és munkájának újjászületését. Növekedést láttunk a segítőegylet méltóságában, mi voltában és helytállásában, hiszen most már a nőtestvérek minden gyűlését egyszerűen annak nevezik és jelentik be, ami segítőegyleti gyűlésnek. Tanúi vagyunk a hit és a személyes igaz lelkűség gyarapodás, a családok és otthonok megerősödésének, valamint annak, hogy a segítőegyleti nőtestvérek egyre többet segítenek a segítőegyleti gyűlések helyes használata által. A segítőegyleti gyűlésekkel, látogató tanítással és más segítőegyleti munkával kapcsolatos minden előírás alapja fellelhető a segítőegylet történetében, és az első elnökség jóváhagyását élvezi. A segítőegylet mindig is felelősséggel tartozott, hogy kivegye részét a szabadítás munkájából. A visszaállított egyház kezdetei óta a nőtestvérek minden esetben elsőként voltak ott segíteni, és utolsóként maradtak, amikor valami történt a mindennapok során. A nőtestvérek a segítőegyletből jönnek, hogy az elemiben, a fiatal nőknél és a vasárnapi iskola szervezetében szolgáljanak, valamint más erőfeszítéseket is tesznek. A világosság és erény jelző tüzeie felnövekvő nemzedék előtt. A személyes szolgálat gyarapít minden egyes nőtestvért, az Úr munkájában egyesülő több millió hithú nő szolgálata pedig létrehozza a hit hatalmas erejét. A történelem azt mutatja, hogy a visszaállítás kezdete óta a nőtestvérek élen jártak az evangélium megosztásában, és ezt folytatják azzal, hogy missziót szolgálnak, fiatal férfiakat és fiatal nőket készítenek fel a misszionáriusi szolgálatra, és meghívják a barátaikat, szomszédjaikat és családjaikat, hogy osztozzanak velük az evangélium áldásaiban. A történelemből azt is megtudhatjuk, hogy Joseph Smith proféta a segítőegyleti gyűléseket használta fel, hogy megtanítsa nekik, hogyan készüljenek fel a templomra. Napjainkban a család története és a templomi munka még mindig a segítőegylet elsődleges kötelességei közé tartozik. A történelmi célunkról való tudás segít a nőknek megfelelő fontossági sorrendet felállítani, hogy ne költsenek pénzt arra, ami értéktelen, sem munkát arra, ami nem tud kielégíteni. A segítőegylet mindig is felelősséget vállalt abban, amit Pál apostol tanított, hogy józanságra, udvariasságra és erkölcsösségre tanítsák a fiatal nőket, és a házasoknak megtanítsák, hogy szeressék férjüket és gyermekeiket, és erősítsék meg otthonaikat. A segítőegylet története arra tanít bennünket, hogy tartsuk szem előtt azokat a fontos dolgokat, melyek megvédenek és megtisztítanak bennünket, és foglalkozzunk azokkal a dolgokkal, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy mi személyesen önellátóvá váljunk és hasznossá legyünk az Úr királyságában. Történelmünket áthatja az az elv, hogy azok a nőtestvérek, akik használják a Szentlélek hatalmát, életüket az Úr sugalmazásával működtetik, és kinyilatkoztatásokat kapnak feladataikhoz. Tanulmányozzuk a történelmünket, mert az egyesíti a hithű nőket. A segítőegylet története számtalan erős és hithű és céltudatos nőről szóló, lélekkel teli történet. Az Úr visszaállított egyházának részeként a segítőegylet már a több mint 170 országban megtalálható. Az Úr egyházának minden felnőtt női tagja komoly és fontos felelősségekkel rendelkezik világszerte. A lányok és fiatal nők az egyházban megtanulnak célokat kitűzni az Isten bevetett hit és a személyes fejlődés programok által, melyek a templomra és a jövőbeli felelősségeikre irányítják a figyelmüket. Majd a segítőegyletben folytatják fejlődésüket a templom és az örök élet áldásai felé azáltal, hogy gyarapítják hitüket és személyes igaz lelkűségüket. Megerősítik a családjaikat és otthonaikat, valamint megkeresik és segítik a szükségben lévőket. A hithű nőtestvérek megtanulják úgy tenni ezt, hogy munkájukért közben nem kapnak túl sok tapsot vagy elismerést. A segítőegylet az Úr Jézus Krisztus tanításából merít erőt, aki azt mondta, hogy amikor titokban adjuk oda az alamizsnánkat, felajánlásainkat, mennyei atyánk, aki titkon lát minket, nyíltan megjutalmaz majd. A segítőegylet történelmén és munkáján keresztül egy nagyszerű, világméretű nőtestvériséggel állunk összeköttetésben, akik Isten fiatal és idős, gazdag és szegény, tanult és tanulatlan egyedülálló és házas, erős és rendíthetetlen leányai. Tanulmányozzuk a történelmünket, mert az segít változnunk. A történelmünk értéke végső soron nem is annyira annak dátumaiban, időpontjaiban és helyszíneiben rejlik. Attól értékes, hogy megtanít minket a követendő tantételekre, célokra és mintákra, és segít megtudnunk, kik vagyunk és mit kell tennünk. A segítőegylet, amikor sugalmazott módon működik, a félelmet, kétségbeesést és önzést hitre, reménységre és jószívűségre cseréli. Amint az Úr munkájának előmozdításán fáradozunk, a segítőegylet története továbbíródik a világszerte élő hithű nőtestvérek által. Az Úr megerősíti a segítőegyletet a jelenben, és dicső jövőt készít az ő leányai számára. Bizonyságomat teszem nektek mennyei atyánk és az ő fia, Jézus Krisztus valóságáról. Joseph Smith prófét által visszaállítatott a földre az evangélium, identitásunk és rendeltetésünk örömhíre, Jézus Krisztus nevében. Amen.
Oh, grateful to be part of this gathering.
Hálás vagyok, hogy része lehetek a világszerte élő hithűnők egy gyülekezetének. Számos különböző országban járva ezrekkel találkoztam közületek. Hithűségetek és elkötelezettségetek megerősített engem. Jóságotok és az evangélium iránti elkötelezettségetek ösztönzőleg hatott rám. Csendben nyújtott önzetlen szolgálataitok, valamint bizonyságot és meggyőzést tükröző szavaitok alázatossá tettek. Mindannyiótoknak ugyanazokat a kérdéseket fogom feltenni, amelyek a beszélgetéseink során már sokatoktól megkérdeztem. Mi segít álhatatosnak és rendíthetetlennek lenni, miközben hitet próbáló kihívásokkal kell szembesülnötök? Mi az, ami támaszt nyújt nektek a megpróbáltatások és csapások közepette? Mi segít kitartanotok és Krisztus igaz tanítványaivá válnotok? Íme néhány a tőletek kapott válaszok közül. Az a tudás, hogy mennyei atyánk szeret titeket és gondoskodik rólatok. A remény, hogy Jézus Krisztus engesztelő áldozata által a hithűeknek megígért minden áldás beteljesül. A megváltás tervének ismerete. Mai üzenetemben e szívből jövő kijelentéseitekről fogok szólni, egy kissé kibővítve. A Róma beliekhez írt levélben ez áll. A lélek bizonságot tesz a mi lelkünkkel együtt, hogy Isten gyermekei vagyunk. Az első alkalom, mikor teljes bizonyossággal tudtam, hogy mennyei atyám ismer, szeret engem, és gondoskodik rólam, akkor volt, amikor 15 évesen beléptem a keresztelővízbe. Már azelőtt is tudtam, hogy Isten létezik, és hogy Jézus Krisztus a világ szabadítója. Hittem bennük, és szerettem őket. De addig a napig, amikor azon örvendeztem, hogy megköthetem a keresztelési szövetségeimet, soha nem éreztem személyesen a szeretetüket és gondoskodásukat. Rájöttem, mekkora csoda, hogy a misszionáriusok rám találtak és tanítottak, különösen így, hogy csupán egy maréknyi misszionárius volt a 2 millió ember között. Akkor tudtam, hogy mennyei atyám olyan különleges módon ismer és szeret engem, hogy elvezette hozzám a misszionáriusokat. Most már tudom, hogy Isten a szeretet Istene. Ez igaz, mert mi az ő gyermekei vagyunk. Ő pedig arra vágyik, hogy mindannyian örömben és örök boldogságban részesüljünk. Az ő munkája és dicsősége az, hogy halhatatlanságot és örök életet nyerjünk. Ezért készítette el számunkra a boldogság örökkévaló tervét. Ebben az életben az a célunk, hogy örök életet és felmagasztosulást nyerjünk önmagunknak, és hogy másoknak is segítsünk ugyanebben. Megteremtette nekünk ezt a földet, hogy fizikai testet kapjunk, és hitünk próbára tétessen. Megadta nekünk az önrendelkezés becses ajándékát, amely által kiválaszthatjuk az örökké tartó boldogsághoz vezető ösvényt. Mennyei atyánk boldogság terve mindannyiunknak szól, az ő minden gyermekének. Teremté tehát Isten az embert az ő képére, Isten képére teremté őt, férfiúvá és asszonnyá teremté őket. És megáldá Isten őket, és mondanékik Isten, szaporodjatok és sokasodjatok, és töltsétek be a földet. És ő parancsolatokat adott nekik, hogy az Úrnak, az ő Istenüknek hódoljanak. És Ádám engedelmes volt az Úr parancsolatai iránt. Ádám és Éva gyermekeket hozott a világra, és a terv szerint haladtak tovább. Tudom, hogy Isten lányaiként mindannyian létfontosságú és alapvető szerepet töltünk be. Lányaira isteni tulajdonságokat ruházott, hogy előre vigyék az ő munkáját. Isten a nőket bízta meg azzal a szent munkával, hogy gyermekeket hozzanak a világra, és felneveljék őket. Nincs ennél fontosabb munka. Ez egy szent elhívás. Egy nő számára a legnemesebb hivatal és a legszentebb munka egy örökkévaló család felépítése, ideális esetben a férjével közösen. Tudatában vagyok, hogy nőtestvéreink között vannak néhányan, akik még nem nyerték el a házasságból vagy gyermeknevelésből fakadó áldásokat. Biztosítalak benneteket arról, hogy amikor elérkezik az ideje, megkaptok majd minden áldást, melyet a hithűeknek ígértek. Krisztusba vetett álhatatossággal kell törekednetek előre, tökéletesen ragyogó reménységgel, és mindvégig ki kell tartanotok, hogy örök életetek legyen. Az örökké valóság szemszögéből ezen áldások hiánya csak egy rövid pillanatnyinak tűnik majd. Ezen kívül nem kell házasnak lennetek ahhoz, hogy betarthassátok a parancsolatokat, és hogy gondoskodjatok a családokról, barátokról és szomszédokról, ajándékaitokra, tehetségeitekre, készségeitekre és lelki erősségeitekre nagy szükség van a királyság felépítéséhez. Az Úr bízik azon hajlandóságotokban, hogy eleget tegyetek a fontos kötelezettségeknek. Így szól az Úr, én te rólad el nem feledkezem, íme az én markaimba metszettelek fel téged, kőfalaid előttem vannak szüntelen. Az Úr szeret benneteket, ismeri reményeiteket és csalódásaitokat. Nem fog elfelejteni titeket, mert fájdalmaitok és szenvedéseitek folyton szem előtt vannak. Isten irántunk való szeretetének legnagyszerűbb megnyilvánulása az volt, hogy hajlandó volt elküldeni az ő szeretett fiát, Jézus Krisztust, hogy engesztelést végezzen a bűneinkért, és így szabadítunk és megváltunk legyen. János evangéliumában azt olvashatjuk, mert úgy szerette Isten a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy valaki hiszen ő benne el ne vesszen, hanem örök élete legyen. A szabadító pedig azt mondja, amiképpen az Atya szeretett engem, én is úgy szerettelek titeket. Jézus Krisztus azon hajlandósága, hogy áldozati bárány legyen, kifejezi mind az Atya iránti, mind pedig az irántunk érzett végtelen szeretetét. És Ézsaiás így ír a szabadító szenvedéséről. Betegségeinket ő viselte, és fájdalmainkat hordozá. Ő megsebesítetett bűneinkért, megrontatott a mi vétkeinkért, és az ő sebeivel gyógyulánk meg. Az Úr maga kijelentette, én, Isten, mindenkiért elszenvedtem ezeket a dolgokat, hogyha bűnbánatot tartanak, akkor ne szenvedjenek. Szétépte a halál kötelékeit, és lehetővé tette, hogy az egész emberiség feltámadjon. Nekünk adta a halhatatlanság ajándékát. Jézus Krisztus magára vette a bűneinket, szenvedett és meghalt, hogy eleget tegyen az igazságosság követelményeinek, és így, ha megbánjuk a bűneinket, akkor ne kelljen szenvednünk. Jézus Krisztus szabadítónként történő elfogadását azzal mutathatjuk ki, ha hiszünk benne, megbánjuk a bűneinket, és részesülünk azon szabadító szertartásokban, melyek ahhoz szükségesek, hogy Isten színe elé járulhassunk. Ezek a szabadító szertartások a megkötött szövetségeink jelképei. Az ő törvényei és parancsolatai iránti engedelmesség szövetségei hozzákötnek bennünket Istenhez, és erősítik a hitünket. A Jézus Krisztusba vetett hitünk és álhatatosságunk adják meg nekünk azt a bátorságot és önbizalmat, melyre szükségünk van, hogy szembeszálljunk az élet kihívásaival, melyek együtt járnak halandó tapasztalatunkat. Nem sokkal azután, hogy 1992-ben férjemet elhívták a paraguayi Asunción misszióba, részt vettünk egy gyülekezeti konferencián a paraguayi Chaco síkságának egyik elszigetelt közösségében. 4 órán át utaztunk burkolt úton, majd még 7 órán át poros mellékutakon. Amikor azonban El Misztolárban végre üdvözölhettük boldog és szívélyes egyháztagokat, az út minden veszélye és kényelmetlensége hirtelen feledésbe merült. Julio Jagras, a fiatal gyülekezeti elnök és felesége Margarita egyike volt azon kevés családoknak, akiket a templomban pecsételtek egymáshoz. Megkértem őket, hogy osszák meg élményeiket a templomi útjukról. Abban az időben a hozzájuk eső legközelebbi templom az argentinai Buenos Aires templom volt. Az utazás El Misztolárból 27 órát vett igénybe a templomig, és ők ezt az utat 2 kisgyermekükkel tették meg. Az út egy nagyon hideg tél közepére esett, de végül komoly áldozatok árán sikerült eljutni a templomba, ahol örökkévaló családként egymáshoz pecsételték őket. Hazafelé azonban mindkét kisgyermekük súlyosan megbetegedett, és meg is halt. Útközben eltemették őket, így nélkülük tértek haza. Szomorúak és magányosak voltak, de hihetetlenül nagy vigaszt és békét éreztek. Ezt mondták erről az élményükről. Gyermekeinket az úrházában hozzánk pecsételték. Tudjuk, hogy visszakapjuk őket az egész örökkévalóságra. Ez a tudás békét és vigaszt nyújt számunkra. Érdemesnek és hithűnek kell maradnunk a templomban kötött szövetségeinkhez, és akkor majd újra együtt lehetünk velük. Hogyan növeljük hitünket és reményünket, hogy hasonlókká válhassunk e hithű paraguayi egyháztagokhoz? Hogyan erősíthetjük meg hitünket azzal a kijelentéssel kapcsolatban, melyet újra és újra hallottam oly sokatoktól, miszerint hisztek Isten irántatok érzett szeretetében. Bíztok abban, hogy elnyeritek az ő áldásait, és hogy a szabadító Jézus Krisztus által értitek a megváltás tervét, és azt a fontos szerepet, melyet ti játszotok az ő tervében. 4 dolgot javaslok, melyek segítettek nekem. Ima, szentírás tanulmányozás, engedelmesség és szolgálat. Az ima a mennyei atyánkkal való kommunikáció. Amikor imádkozunk, elismerjük a belévetett hitünket és a feletti hatalmát, hogy megáldjon minket. Alma könyvében ezt olvassuk. Minden dolgodban tanácskozz az Úrral, és ő jóra fog vezetni. Igen, amikor éjjel lefekszel, az Úrban feküdj le, hogy őrködjön feletted az álmodban. És amikor reggel felkelsz, legyen tele szíved köszönettel Istennek. És ha megteszed ezeket a dolgokat, akkor felemeltetsz az utolsó napon. Szentírás tanulmányozás. Mennyei Atyánk tervének ismerete és megértése segít megtudnunk, kik vagyunk és mivé kell válnunk. Az Úr megparancsolta, tudakozzátok az írásokat, mert azt hiszitek, hogy azokban van a ti örök életetek, és ezek azok, amelyek bizonságot tesznek rólam. Óriási szükség van arra, hogy minden nő tanulmányozza a szentírásokat. Amint egyre jobban megismerjük a szentírások igazságait, úgy egyre inkább képesek leszünk alkalmazni azokat az életünkben, és még több erőt nyerni Isten céljainak betöltésére. A napi személyes imák és szentírás tanulmányozás meghívják a Szentlélek hatását és erejét az életünkbe. Engedelmesség. Az Úr azt mondja, ha engem szerettek, az én parancsolataimat megtartsátok. Hithű engedelmességünk segít az isteni jellemvonások kifejlesztésében és szívünk megváltoztatásában. A tan és a szövetségekben a következő tanácsot olvashatjuk. Ragaszkodj a szövetségekhez, amelyeket kötöttél. Továbbra is tartsd be a parancsolataimat, és elfogad nyerni az igaz lelkűség koronáját. Az evangélium szerinti élet melletti elkötelezettségünk táplálja a Jézus Krisztusba vetett hitünket és reményünket. Szolgálat. Számtalan lehetőségünk adódik az ő szolgálatára. Minden nő testvértől azt kérik, hogy keresse meg, és segítse a közöttünk és a körülöttünk élő szegényeket és szűkölködőket. A szegény és szűkölködő kifejezés egyaránt utal a lelki és az érzelmi szükségletekre is. Mindnyájunk feladata, hogy váltsuk meg halottainkat, amit a családtörténeti munka végzésével, vagy a templomi munkával tehetünk meg. Megparancsolták nekünk, hogy osszuk meg másokkal is az evangéliumot. A misszionáriusi munkában való részvételnek pedig sokféle módja van. Mindezen dolgok lehetőséget adnak az Úr szolgálatára. Az Úr elvárja azoktól, akik erősek, hogy erősítsék a gyengéket, és a ti saját hitetek is megerősödik, miközben gondoskodtak az ő gyermekeiről, és erősítetek őket. Tudom, hogy mennyei Atyánk tökéletesen, egyenként és álhatatosan szereti az ő gyermekeit. Tudom, hogy nőként fontos szerepet játszunk a boldogság tervében. A tőlünk telhető legjobbat kívánja meg tőlünk. Királysága felépítéséhez pedig mindannyiunkra szükség van. Az engesztelés valóságos. Jézus Krisztus a szabadítónk és a megváltónk. Bizonságomat teszem, hogyha hithűek vagyunk és mindvégig kitartunk, mennyei Atyánk összes áldását el fogjuk nyerni. Igen, az örök életet és a felmagasztosulást is. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
My dear sisters, what a blessing it is to be with you, to feel your strength.
Kedves nőtestvéreim, áldás számomra, hogy veletek lehetek, hogy érezhettem az erőtöket és az Úr iránti szereteteteket. Köszönöm mindezt a szeretetet és könyörületességet, amit naponta megosztok másokkal. Tudjuk, hogy a segítőegylet korai napjaiban, Nauvooban, a nőtestvérek házról házra járva szolgálták egymást. Felmérték a szükségleteket, ételt vittek, betegeket gondoztak és könyörületességet tanúsítottak minden egyes nőtestvér és családja iránt. Ez Júdás levelének szentírását juttatja eszembe. És könyörüljetek némelyeken, megkülönböztetvén őket. E szentíráson és annak jelentésén elmélkedve a szabadítóra terülődnek gondolataim. És eszembe jut az a számtalan alkalom, mikor a szentírások arról a szeretetről és könyörületességről beszélnek, melyet Krisztus érzett az emberek iránt. Az Új Szövetségben gyakran olvassuk, hogy Krisztus könyörületességre indul az emberek iránt, amikor megadta nekik azt, amire szükségük volt. Könyörületesség volt benne, amikor látta, hogy éhesek, és megetette őket. Vagy amikor betegek voltak, és meggyógyította őket, vagy amikor lelki táplálékra volt szükségük, és tanította őket. A könyörületesség annyit tesz, hogy szeretünk valakit, és irgalommal vagyunk iránta. Kifejezi a másokkal való együttérzésünket, és azt, hogy szeretnénk enyhíteni a szenvedésükön. Kedvességünk és gyengétségünk kimutatását jelenti. A szabadító azt kérte tőlünk, amit ő maga is tett. Hordozzuk egymás terheit, vigasztaljuk a vigaszra szorulókat, gyászoljunk a gyászolókkal, tápláljuk az éhezőket, látogassuk a betegeket, segítsük a gyengéket, emeljük fel a lecsüggesztett kezeket, és tanítsuk egymásnak a királyság tanait. Számomra ezek a szavak és cselekedetek látogató tanítókat jellemeznek, azokat, akik másokat szolgálnak. A látogató tanítás lehetőséget ad a nőknek, hogy örködjenek egymás felett, valamint, hogy erősítsék és tanítsák egymást. Miként az Ároni papságban a tanító azt a megbízást kapta, hogy mindig örködjön az egyház felett, és velük legyen és erősítse őket, a látogató tanító is azzal mutatja ki a szeretetét, hogy imádságos lélekkel figyel azokra a nőkre, akiknek szolgálatára elhívták. Beck nőtestvér emlékeztet minket. Mivel Jézus Krisztus példáját és tanításait követjük, így nagy becsben tartjuk ezt a szent megbízást, hogy helyette is szeressünk, megismerjünk, szolgáljunk, megértsünk, tanítsunk és gondoskodjunk. Ma két dologról szeretnék beszélni. Az áldásokról, melyeket látogató tanítóként végzett szolgálatotok nyújt másoknak, valamint azokról az áldásokról, amelyeket mások szolgálata által kaptok. Nemrég az alaszkai Anchorage-ben látogattam meg nők egy csoportját. Mintegy 12 nő volt a teremben, és még 6-an csatlakoztak hozzánk telefonon Alaszka távolabbi városaiból. Sokan közülük az egyházi épülettől több száz mérföld távolságra laktak. Ezek a nők megtanítottak nekem valami fontosat a látogató tanításról. Repülőre vagy hajóra kellett volna szállni, illetve nagy távolságokat kellett volna autóval megtenni ahhoz, hogy a nőtestvérek mindegyikét személyesen meglátogassák. Ennek idő és költségigénye nyilvánvalóan lehetetlenítette, hogy otthonaikban látogassák meg őket. Ezek a nőtestvérek személyesen csak ritkán találkoztak, mégis közel érezték magukat egymáshoz, mert buzgón imádkoztak egymásért, és a lélek útmutatását keresték, hogy megtudják, mire van szükségük a nőtestvéreknek. Telefonon, interneten, vagy levelezés útján folyamatosan tartották a kapcsolatot. Szeretettel szolgáltak, mert szövetséget kötöttek az Úrral, és vágytak nőtestvéreik megáldására és megerősítésére. A Kongói Demokratikus Köztársaságban két másik lelkiismeretes látogatótanító nagy távolságot tett meg gyalog, hogy meglátogasson egy nőt és a kisgyermekét. Ezek a nőtestvérek imádságos lélekkel üzenetet készítettek, és szerették volna tudni, miben lehetnek hatással az általuk látogatott becses nő életére. Az asszony rendkívül örült a látogatásuknak. Számára ez a látogatás a mennyből érkező, csak neki szóló üzenet volt. Azáltal, hogy a látogatón felkeresték szerény hajlékát, a nőtestvér, a családja, valamint a látogató tanítók is felemelő élményben és áldásokban részesültek. A hosszú gyalogút már nem túlt áldozatnak. Ezek a látogató tanítók könyörületességet tanúsítottak, jó hatása voltak védencükre, és megáldották ennél életét. Az egyház néhány területén a távolságok, a költségek és a biztonsági körülmények lehetetlené teszik a havi személyes látogatást. Azonban a személyes kinyilatkoztás hatalma által az egymás felett őrködni, egymást igazán szeretni és megerősíteni kívánó nőtestvérek megtalálják a módját az Úrtól kapott ezen elhívás betöltésére. Az ihletett segítőegyleti elnökök tanácskoznak a püspökükkel, és imádságos lélekkel látogató tanítói feladatokat adnak ki, hogy segítsenek a püspöknek az egyházközség minden egyes nőtagja feletti örködésben és a velük való törődésben. Ha megértjük a tanácskozás és a kinyilatkoztatás e folyamatát, akkor azt is jobban látjuk, milyen fontos felelősség az, hogy szolgáljunk, és így magabiztosabban támaszkodjunk majd erőfeszítéseinket irányító lélekre. Azok közé tartozom, akik havonta sok nőtestvért meglátogattak, majd megkönnyebbült sóhajjal büszkén kijelentették, hogy elvégezték a látogató tanítást. Ami azt illeti, a jelentett feladatot valóban elvégeztem. De szégyen, ha csak azért csináltam, hogy ezt elmondhassam. A látogató tanítás szépsége nem a 100%-os havi jelentésben rejlik, hanem abban, ahogy látjuk, amit megváltoznak az életek, eltöröltetnek a könnyek, növekednek a bizonyságok, szeretetet és biztatást kapnak az emberek, megerősödnek a családok, táplálékot kapnak az éhezők, meglátogatják a betegeket, és vigaszra lelnek a gyászolók. A látogató tanítás tulajdonképpen soha nincs elvégezve, mert mindig őrködünk, és állandóan erősítjük egymást. A látogató tanítás másik áldása az egységben és szeretetben való növekedés. A szentírások tanácsot adnak, hogyan érjük ezt el. És megparancsolta nekik, hogy egy szemmel tekintsenek előre, egy hittel és egy keresztséggel rendelkezvén, szívüket egységbe és szeretetbe összefonva egymás iránt. Sok nő számolt már be arról, hogy olyan hűséges látogató tanító miatt lettek újra tevékenyek az egyházban, aki hónapról hónapra eljött és szolgálta, megmentette, szerette és megáldotta őket. Időnként egy bizonyos látogatás alkalmával a megosztott üzenet a legfontosabb. Vannak olyan nők, akik az általatok megosztott üzeneten kívül csak kevés lelki táplálékhoz jutnak hozzá. A Liahunában és az Enzymban található evangéliumi üzenetek minden nőnek segítenek hite gyarapításában, családja megerősítésében, és jószívű szolgálatok elvégzésében. Időnként a látogatás legnagyobb áldása az, ha csak meghallgatjátok őket. Ez megkönnyebbülést, a dolgok belátását és gyógyulást eredményez. Máskor előfordulhat, hogy neki kell állni valamilyen házi munkának, vagy segíteni kell egy síró gyermek megvigasztalásában. Időnként így sóhajtottam fel. Ó, még meg kell csinálnom a látogató tanítást. Ezek voltak azok az alkalmak, amikor elfelejtettem, hogy egyéneket látogatok és tanítok. Ezek voltak azok az alkalmak, amikor inkább teherként tekintettem rá, mintsem áldásként. Őszintén elmondhatom azonban, hogy amikor elmentem a látogató tanításokra, mindig jobban éreztem magam. Általában sokkal felemelőbb, szeretetteljesebb és áldottabb volt nekem, mint a nőtestvérnek, akit meglátogattam. Nagyobb lett bennem a szeretet, nagyobb vágyat éreztem a szolgálatra, és láttam, mi csodás módot tervezett nekünk mennyeatyánk, hogy őrködhessünk egymás felett, és törődhessünk egymással. A látogató tanítás másik áldása az, hogy megismerjük egymást, és hogy a barátaink lesznek azok, akikről egyébként nem sokat tudnánk. Időnként lehetőséget ad arra, hogy mi jelentsük a választ valakinek az imáira. A látogató tanítás emellett szorosan hozzátartoznak a személyes kinyilatkoztatások és a lelki élmények is. Életem során saját egyházközségemben és a világ más részein élő nők otthonában volt részem leginkább alazatossát tevő, örömteli és lelki élményekben. Tanítottuk egymásnak az evangéliumot, együtt sírtunk, együtt nevettünk, problémákat oldottunk meg, és mindez felemelő és áldásos volt. A hónap vége felé egyik este épp elutazni készültem, de volt még egy nőtestvér, akit nem látogattam meg. Későre járt. Nem beszéltük meg előre, nem telefonáltam. Nem volt társam. Mégis úgy döntöttem, hogy fontos most meglátogatnom Julie barátnőmet. Julie leánya Ashley üvegcsonttal született. Bár már majdnem 6 éves volt, Ashley nagyon kicsi volt. Nem tudott beszélni, de emellett csak karjai mozgatására volt képes. Most tudott beszélni, de csak a karjai tudta mozgatni. Egy báránybőr szőnyegen feküdt minden egyes nap. Ashley ennek ellenére vidám, mosolygós gyermek volt, szerettem vele lenni. Ez a bizonyos estén, amikor odaértem, Julie behívott, és Ashley kikiabált, hogy szeretne nekem mutatni valamit. Bementem, és Ashley egyik oldalán a földre térdeltem, míg másik oldalán édesanyja helyezkedett el. Ashley így szólt: nézd, mit tudok! Aztán édesanyja némi segítségével Ashley az oldalára fordult, majd vissza. Egy csodás cél. Egy csodás cél eléréséhez majdnem 6 évre volt szüksége. Együtt tapsoltunk, éjjeneztünk, nevettünk és sírtunk ezen a különleges alkalmon. Én pedig megköszöntem mennyatyámnak, hogy elmentem meglátogatni őket, és nem maradtam le erről a nagyszerű eseményről. Már ez a látogatás sok éve történt, és azóta a drága kis Ashley eltávozott. Mindig is hálás leszek, hogy részem volt vele ebben a különleges élményben. Saját drága édesanyám éveken át csodálatos és elkötelezett látogató tanító volt. Mindig azon járt az esze, hogyan állhatnám meg az általa látogatott családokat. Különös figyelmet fordított az általa látogatott asszonyok gyermekeire, a családok megerősítését remélve. Emlékszem, amikor a gyülekezetben odaszaladt édesanyámhoz egy 5 éves gyermek, és kijelentette: te vagy az én látogató tanítom, szeretlek. Édesanyám számára csodás áldás volt, hogy része lehetett az általa oly nagyra tartott asszonyok és családjaik életének. A látogató tanításhoz nem csak szívet melengető és csodás élmények kapcsolódnak. Időnként nehéz dolgunk van, például olyan otthont látogatunk, ahol nem fogadnak szívesen, vagy nehéz találkozni egy elfoglalt nőtestvérrel. Vannak, akikkel tovább tart a jó kapcsolat kialakítása. Azonban, ha valóban szeretni akarjuk az illetőt, törődünk vele, és imádkozunk érte, akkor a Szentlélek segíteni fog megtalálnunk a módját, hogy örködjünk felette és megerősítsük. Thomas S. Monson elnök mester annak, hogy úgy szolgáljon, hogy azt a szabadító tette. Folyton látogat és segít. Azt mondta, körülvesznek bennünket olyanok, akiknek szükségük van a figyelmünkre, biztatásunkra, támogatásunkra, vigaszunkra és kedvességünkre. Mi testesítjük meg az Úr karját itt a Földön, és ezért az a feladatunk, hogy szolgáljuk és felemeljük az ő gyermekeit. Ő tőlünk függ. És senki nem segíthet ebben a munkában csak akkor, ha alázatos és telve van szeretettel, hittel, reménnyel és jó szívűséggel rendelkezve, mértéktartó lévén minden dologban, amit csak a gondjára bíznak. Az általunk látogatott nők a mi gondjainkra vannak bízva. Szeressük hát őket, és legyen bennünk könyörület, megváltoztatva ezzel a gondjainkra bízottak életét. Nőtestvérek, szeretlek titeket. Azért imádkozom, hogy érezzétek, mennyi atyánk, valamint szabadító Jézus Krisztus szeretetét. Bizonyságomat teszem nektek arról, hogy a szabadító él. Jézus Krisztus nevében. Ámen.
Thank you.
Szeretnénk kifejezni a hálánkat minden nőtestvérnek és vezetőnek a segítő egyletben, akik életüket és hitüket e nagyszerű munkának szentelik. Köszönjük a kórusnak, a többi zenésznek, valamint mindazoknak a segítségét, akik szolgálatukkal lehetővé tették a ma esti gyűlést. Most pedig abban a kiváltságban van részünk, hogy meghallgathatjuk szeretett profétánkat, Thomas Manson elnököt. Manson elnök beszédét követően a kórus elénekli az Isten Szent Lelke című himnuszt. A záróimát Marsha G. Beck nőtestvér mondja, a segítőegylet általános testületének tagja. Manson elnök.
I was in a meeting once.
Egyszer egy gyűlésen voltam, amikor a beszélő soha nem látott még ilyen hallgatóságot, mint ti. Felállt, megköszönte, hogy ott lehet, és utána visszaült a helyére. Hiszen, kedves nőtestvérek, csodálatos látvány vagytok, és én egy olyan ember vagyok, akinek nagyon sok emlékeket gyűjtött össze. És amikor visszagondolok azokra az időkre, amikor még fiatalként láttam, ahogy a mi otthonunkba is jöttek a látogató tanítók. És ők jöttek az édesapámhoz is, hogy segítsenek neki. Aztán később, amikor püspökként szolgáltam, nagyon sok özvegy volt az egyházközségben. És emlékszem rá, hogy soha nem voltam otthon karácsonykor. És arra is emlékszem, hogy a drága feleségem megértette azt, hogy minden 84 özvegyet meg kellett látogatnom.
How they welcome me each one. Tommy
és emlékszem arra is, hogy milyen kedvesen fogadtak engem.
Each one would ask me to speak at her funeral.
Mindannyian arra kértek, hogy beszéljek a temetésükön, és ez így is történt. 84 temetésen beszéltem. Volt, amikor a 3 temetésen beszéltem egy napon. Ezért van az, hogy gyengéd érzéseket keltetek bennem ma, és igazából a lelkünk ma este egészen a mennyekig szárnyalt. Csodálatos volt a zene, és sugalmazott üzenetek áldásaiban részesültünk. Itt volt az Úr lelke, itt van az Úr lelke. És imádkozom, hogy az ő sugalmazása legyen rajtam, miközben megosztom veletek néhány gondolatomat és érzésemet. Volt egy fiatal házas pár, Lisa és John, egy új környékre költöztek. Egy nap reggelizés közben Lisa kinézett az ablakon, és látta, hogy a szomszéd éppen a frissen mosott ruhát teregette. Nem is lettek tiszták a ruhák, kiáltott fel. A szomszéd még azt sem tudja, hogyan kell valamit tisztára mosni. John is kinézett, de csendben maradt. Ezután minden egyes alkalom, amikor a szomszéd teregetett, Lisa kinézett az ablakon, és ugyanezt a megjegyzést tette. Néhány héttel később, amikor újra kipillantott az ablakon a szomszédra, meglepődve látta, hogy a szomszéd kertjében szép tiszta ruhák száradnak. Azt mondta a férjének, nézd csak, John, végre megtanult rendesen mosni. Kíváncsi vagyok, hogyan sikerült neki. John csak annyit válaszolt, nos, drágám, én tudom a választ. Talán érdekesnek fogod találni, de én ma reggel korán felkeltem, és megpucoltam az ablakainkat.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts concerning how we view each other.
Ma este arról szeretnék néhány gondolatot megosztani veletek, hogy miként tekintünk egymásra. Vajon olyan ablakon keresztül szemléljük-e egymást, amely tisztításra szorul? Esetleg úgy ítélkezünk, hogy nincs minden tény a birtokunkban. Mit látunk, amikor másokra tekintünk? Hogyan ítéljük meg őket? A szabadító azt mondta, ne ítéljetek. Majd így folytatta, miért nézed pedig a szálkát, amely a te atyád fia szemében van, a gerendát pedig, amely a te szemedben van, nem veszed észre? Vagy más szavakkal, miért nézed pedig azt, amiről azt hiszed, hogy a szomszéd foltos teregetni valója, a saját házad piszkos ablakát pedig nem veszed észre? Egyikünk sem tökéletes. Senkit nem ismerek, aki be tudná bizonyítani ennek az ellenkezőjét. Saját tökéletlenségeink ellenére valahogy mégis hajlamosak vagyunk mások hibáira mutogatni. A cselekedeteik vagy tétlenségük alapján ítélkezünk felettük. Ha valaki mond vagy tesz valamit, valójában nem ismerhetjük a szívét, szándékait vagy körülményeit, mégis megmagyarázzuk magunknak, hogy miért kritizálunk. Ezért adatott a parancsolat, ne ítéljetek. Ezen a konferenciámban 47 éve annak, hogy elhívtak a 12 apostol kvórumába. Ez egy egész örökkévalóságnak tűnik most már nekem. Akkoriban az egyház egyik általános papsági bizottságában szolgáltam, így mielőtt a nevemet előterjesztették volna, az elvárásoknak megfelelően ennek a bizottságnak a többi tagjával együtt foglaltam helyet. A feleségemnek azonban fogalma sem volt arról, hogy hová menjen és ki mellé üljön, sőt egyetlen szabad ülőhelyet sem talált az egész tabernákulumban. Az egyik kedves barátunk, aki akkor az egyik általános segédszervezeti testület tagja volt, és emiatt a nekik kijelölt területen foglalt helyet megkérte Monsonnő testvért, hogy üljön mellé. Ez az asszony semmit sem tudott a hamarosan bejelentendő elhívásomról. Viszont észrevette a feleségemet, és tanácstalanságát látva, nagy lelkülön felajánlotta neki egy ülőhelyet. Drága feleségem igencsak megkönnyebbült, és nagyon hálás volt ezért a kedves gesztusért. Ahogy helyet foglalt, a háta mögül érkező hangos suttogása lett figyelmes, mely során a testület tagja a körülöttük ülőknek hangot adta a kisebb fajta felháborodásoknak, hogy ez az asszony miként vett bátorságot, hogy odahívjon kívülállót a nekik fenntartott helyre. Függetlenül attól, hogy kit kínált helyjel, nem volt mentség az illetlen viselkedésre. Mindezek ellenére csupán elképzelni tudom, hogy mit érezhet az az asszony, amikor megtudta, hogy ez a betolakodó az újonnan bejelentett apostol felesége volt. Persze nem ítéljük el őt emiatt. Nem csak hajlamosak vagyunk mások cselekedeteit vagy szavait megítélni, de sokan a másik megjelenését, ruháját, hajviseletét, alakját is bírálják, és még sorolhatnám tovább. A külső alapján történő ítélkezés egyik klasszikus esetéről évekkel ezelőtt egy országos újság is írt. Ez egy igaz történet, melyet lehet, hogy már hallottatok, mivel gyakran emlegetik. Egy Mary Bartels nevű asszony háza közvetlenül egy kórház bejáratra szemben volt. Az asszony családja földszinten lakott, az emeleti szobákat pedig kiadták a kórház járó betegeinek. Az egyik este egy rettentő csúf idős férfi kopogott be az ajtaján, és megkérdezte tőle, hogy megszállhat-e nála egy éjszakára. Görnyedt és ráncos volt, feldagadt arca pedig torz, vörös és heges. Elmondta, hogy már aznap délóta keres kiadószobát, de eddig nem járt szerencsével. Talán az arcom miatt, mondta. Tudom, hogy szörnyen néz ki, de az orvosom azt mondta, hogy néhány kezelés múlva már jobb lesz. Azt is mondta, hogy boldogan elalszik a verandán lévő hintaszékben is. A beszélgetés közben Mary rájött, hogy ennek az apró öregembernek amúgy hatalmas szíve van. Bár akkor épp minden szobája foglalt volt, azt mondta neki, üljön le a székre, amíg keres neki egy helyet, ahol majd elaludhat. Amikor eljött a legfekvés ideje, Mary férje felállított egy kis összecsukható vendégágyat a férfi számára. amikor az asszony reggel benézett, látta, hogy az ágynemű szépen össze volt hajtogatva, a férfi pedig már kint volt a verandán. Nem kért reggelit sem. Mielőtt még elindult volna a buszhoz, megkérdezte, hogy visszatérhet-e a következő alkalommal is, amikor kezelésre jön. Nem fogok zavarni, ígérte. Elalszom egy székben is. Mary biztosította, hogy legközelebb is szívesen látják. A férfi több évig járt kezelésre, és mindig Maryéknél szállt meg. Közben kiderült, hogy halász, és így mindig vitt nekik ajándékba valamilyen halfélét vagy zöldséget a kertjéből. Máskor pedig a postán küldött nekik csomagokat. Amikor Mary megkapta ezeket a kedves ajándékokat, gyakran gondolt azokra a megjegyzésekre, amelyeket a szomszédja tett neki, miután először meglátta a torz görnyet öregember távozni Mary otthonából. Csak nem fogadtátok be tegnap este az a csúfembert. Én küldtem. Elveszítheted a többi vendéget, ha ilyen embereknek adsz szállást. Mary tudta, hogy egy-két vendéget talán elvesztettek, de ezt gondolta magában. Bárcsak megismerhették volna, akkor a saját betegségeiket is könnyebben viselték volna. A férfi halála után Mary elment az egyik barátjához látogatóba, akinek volt egy melegháza. Amikor végignézett barátja virágain, észrevette egy gyönyörű aranyszínű krizantémbokrot, mely meglepő módon egy öreg rozsdás vödörben növekedett. Barátja elmagyarázta a dolgot. Kifogytam a cserepekből, és mivel tudtam, hogy ez a virág majd milyen szép lesz, gondoltam, nem bánja, ha ebben az öreg vödörben kezd el növekedni. Csak kis ideig kell kibírni, amíg kiültethetem a kertbe. Mary mosolygott, amikor elképzelt egy ehhez hasonló jelenetet a mennyben. Isten egy kicsi öregember lelkéhez érve talán ezt mondta, itt van egy különösen szép lélek. Talán nem bánja, hogy ebben az apró torz testben kell növekednie, de ez már régen volt. Isten kertjében pedig mi magasan fog majd állni ez a kedves lélek. A megjelenés nagyon megtévesztő lehet, mely igen gyenge mércéje egy embernek. A szabadító is így intett. Ne ítéljetek a látszat után. Az egyik női szervezet egy tagja egyszer panaszkodott, amikor a szervezet képviseletére egy bizonyos nőt választottak meg. Még soha nem találkozott vele, de már látott róla egy képet, ami nem nagyon tetszett neki, és úgy gondolta, hogy bizony elég kövér is. Ezt a megjegyzést tette. A szervezetünk több ezer női tagja közül biztosan tudtak volna talán egy jobbat is. Igaza volt. A kiválasztott asszony valóban nem volt egy modellalkat. Akik azonban ismerték őt és a képességeit, sokkal többre tartották annál, mint ami a fényképen látszott. A fényképen látható volt kedves mosolya és határozottsága. Az azonban nem látszott, hogy ez a nő hűséges és együttérző barát volt. Emellett intelligens, aki szereti az Urat, és szereti szolgálni az ő gyermekeit. Az sem látszott rajta, hogy önkénteskedett a közösségben. Továbbá, hogy gondoskodó és körültekintő szomszéd volt. Röviden összefoglalva, nem látszott rajta, hogy ki is ő igazán. Felteszem a kérdést. Ha a hozzáállást, jó cselekedeteket, lelki hajlandóságotokat, fizikai tulajdonságok is tükröznék, az a bizonyos panaszkodó asszony vajon ugyanolyan bájos lenne, mint az a nő, akit kritizált? Drága nővéreim, mindannyian egyedik vagytok. Számos dologban különböztök a másiktól. Vannak olyanok közöttetek, akik házasok. Néhányan otthon vannak a gyerekekkel, míg mások az otthonuk falain kívül dolgoznak. Vannak, akiknek már kiröppentek a gyerekeik a családi fészekből. Vannak olyanok, akik házasok, de nincsenek gyermekeik. Vannak, akik elváltak, és olyanok is, akik megözvegyültek. Sokan közületek egyedülálló nők. Néhányatoknak van diplomája, de van olyan is, akinek nincs. Vannak olyanok, akik megengedhetik maguknak, hogy a legújabb divat szerint öltözködjenek, és olyanok is, akik örülnek, hogy van legalább egy megfelelő vasárnapi ruhájuk. Az ilyen különbségek szinte végtelenek. Vajon ezek a különbségek kísértenek minket arra, hogy megítéljük egymást? Teréz anya, a katolikus apáca, aki élete javarészében az indiai szegények között munkálkodott, ezt az igazságot jelentette ki. Ha megítéljük az embereket, akkor nem marad időnk szeretni őket. A szabadító érintett. Ez az én parancsolatom, hogy szeressétek egymást, amiképpen én szerettelek titeket. Felteszem a kérdést. Képesek vagyunk úgy szeretni egymást, ahogy a szabadító parancsolta, ha közben ítélkezünk egymás felett? Teréz anya szavai rögtön válaszolok is. Nem. Nem vagyunk képesek. Jakab apostol ezt tanította. Ha valaki Isten tisztelőnek látszik köztetek, de nem zabolázza meg nyelvét, sőt megcsalja maga szívét, annak az Isten tisztelete hiába való. Mindig is nagyon szerettem a segítő egylet mottóját. A jószívűség soha el nem múlik. Mi a jószívűség? Mormon prófét azt tanította, hogy a jószívűség Krisztus tiszta szeretete. A lámánitákhoz intézett búcsú beszédében Moroni kijelentette, ha nincs bennetek jószívűség, akkor semmiféleképpen nem lehet bennetek megszabadítani Isten királyságában. Úgy vélem, hogy a jószívűség, vagyis Krisztus tiszta szeretete, épp ellentéte a kritizálásnak és az ítélkezésnek. A jószívűségről szólva, most nem arra a segítségnyújtásra gondolok, mikor adunk a szenvedőknek a javainkból. Természetesen ez is szükséges és helyén való. Ma este inkább az a jószívűség jár a fejemben, mely akkor mutatkozik meg, amikor türelmesek vagyunk mások iránt, és megbocsátók a cselekedeteikkel szemben. Olyan jószívűség, mely megbocsát és türelmes. Az olyan jószívűségre gondolok, mely arra ösztönöz minket, hogy ne csak betegség, szenvedés vagy fájdalom idején legyünk együttérzők, könyörületesek és irgalmassak, hanem akkor is, ha mások gyengébbek vagy hibáznak. Hatalmas szükség van olyan jószívűségre, mely odafigyel a mellőzöttekre, reményt ad a csüggedőknek, és segíti a szenvedőket. Az igaz jószívűség nem más, mint a tettekre váltott szeretet. Mindenhol szükség van jószívűségre. Olyan jószívűségre van szükség, mert nem abban leli örömét, ha mások szerencsétlenségéről értesülhet, és azt továbbadhatja, hanem olyanra, mely tesz is valamit a szerencsétlenül jártak érdekében. Horace Mann, egy amerikai pedagógus és politikus egyszer azt mondta, a nyomorúság iránti sajnálat emberi dolog, annak enyhítése azonban isteni tulajdonság. A jószívűség azt jelenti, hogy türelmesek vagyunk valakivel szemben, aki szomorúságot okozott nekünk. Ellenállunk annak, hogy könnyen megsértődjünk. Azt jelenti, hogy elfogadjuk a gyengeségeket és hibákat. Az embereket olyannak fogadjuk el, amilyenek valójában. Azt jelenti, hogy túltekintünk a fizikai megjelenésen, és azokat a tulajdonságokat nézzük, amelyek nem fakulnak meg az idő múlásával. Azt jelenti, hogy nem skatolyázzuk be másokat. A jószívűség, Krisztus tiszta szeretete megnyilvánul akkor is, amikor egy egyedülállók egyházközségéből egy csoport fiatal nő sok száz mérföldet utazik azért, hogy részt vegyen a segítőegylet egyik nőtestvérének édesanyja temetésén. A jószívűség megmutatkozik, amikor az elkötelezett látogató tanítók hónapról hónapra és évről évre visszatérnek ugyanahhoz az érdektelen és valamelyes kritikus nőtestvérhez. Amikor nem feledkeznek meg egy idős özvegyasszonyról, és elviszik az egyházközségi és segítőegyleti tevékenységekre. Érezhető akkor is, amikor a segítőegyleti gyűlésen odafordulnak az egyik magányosan üldögélő nőtestvérhez, és azt mondják, gyere, ülj mellénk. Több száz különféle, apró megnyilvánulás által mindannyian viselitek a jószívűség palástját. Az élet egyikünk számára sem tökéletes. Ahelyett, hogy ítélkezők és kritikusak lennénk egymással szemben, Krisztus tiszta szeretetével forduljunk utitársainkhoz, akik velünk együtt vesznek részt az életben tett nagy utazásban. Ismerjük fel, hogy mindegyikünk a tőle telhető legjobban próbál megbirkózni az elégkerülő kihívásokkal, és törekedjünk arra, hogy a tőlünk telhető legjobb módon tudjunk segíteni. A jószívűség annak meghatározása szerint a legmagasabb, legnemesebb, legerősebb fajta szeretet. Krisztus tiszta szeretete, és jó sora lesz annak, akire az utolsó napon úgy találtatik, hogy rendelkezik ezzel. A jószívűség soha el nem múlik. Ez a maradandó segítő életi motto. Ez az időtlen igazság vezessen benneteket mindenben, amit csak tesztek. Ez járja át a lelketek egészét, és nyilvánuljon meg minden gondolatokban és cselekedetekben. Szeretetemet fejezem kirántatok, kedves nőtestvéreim, és imádkozom, hogy örökké a tiétek legyen a mennyek áldásai. Jézus Krisztus nevében. Amen.
Glory. Father in heaven.
Drága mennyei atyánk. Örvendezünk azért a lélekért, amelyet ma este éreztünk, a szeretet lelkért. Hálánkat fejezzük ki. A te fiad példájáért és életért. Hálásak vagyunk.
For the words of a prophet.
A proféta szavaiért.
And inspired relief society leaders.
És a sugalmazott segítő egyleti vezetőink szavaiért. Alázatosan imádkozunk a kegyelmedért és áldásaidért, hogy a világszerte élő segítő egyleti nőtestvéreket eltöltse, és hogy hálás, hogy érdemesek legyünk arra, hogy a te lelked vezéreljen bennünket. És miközben arra törekszünk, hogy olyan nők legyünk, akik menedéket nyújtsunk otthonunkban, és békét, és szeretetet, és erőt, és hitet, hogy a felnövekvő nemzedéket felnevelve teljes szívükkel és erejükkel és elméjükkel dicsőítsenek téged. Imádkozunk, hogy igaz lelkű, szerető és jó szívű nőkké váljunk, akik törekednek arra, hogy szolgáljuk a körülöttünk élőket. Hálásak vagyunk neked, hogy Jézus Krisztus utolsó napok szentjének, Jézus Krisztus egyháza tagjai lehetünk, hogy mindig emlékezhetünk arra, hogy mi a te szövetséges néped vagyunk, telve szeretettel, és alázatosan mondtuk ezt Jézus Krisztus nevében. Amen.